kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végén hozzátette: érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete, a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta: a mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záró beszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót, írta az operatív törzs a távirat irodához csütörtökön megküldött közleményében. Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gomnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszul létről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. A politikus a videóban azt mondta: az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és a segítség mindenki számára elérhető legyen. Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek az idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra, gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Folyamatosan a teljes rendelkezésre álló eszközparkkal és személyi állománnyal végzik a fővárosban a kézi és gépi síkosságmentesítést a budapesti közművek FKF divíziójának munkatársai, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. 100-nál több speciális célgép és 550 ember hétfő óta folyamatosan dolgozik az összesen 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület és a több mint 5000 kilométer hosszú közúthálózat síkosságmentesítésén, olvasható a bejegyzésben. Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például a fix 3%-os otthonstart program, a fix 3%-os KKV hitel, a családi adókedvezmény megemelése, a 3 gyermekes anyák SZIA mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa, vagy a Demján Sándor program, írt a közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben. Tette hozzá az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének múlt év végi helyzetéről kiadott előzetes tájékoztatójában a minisztérium. Végül az időjárásról. A felhős keleti, északkeleti országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég. A hószállingózás északkeleten is mindenhol megszűnik. Eközben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, ami reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el. Az északnyugati-nyugati szél legyengül, miközben déliesre fordul az áramlás. Nagyon hideg lesz az éjszaka. Általában mínusz 18 és mínusz 13 fok között alakul a minimum hőmérséklet. Sőt, a fagyzugokban mínusz 20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű. Pénteken a csúcshőmérséklet mínusz 10 és plusz 1 fok között valószínű. Délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Csanád Béla, Mezei Katalin, Petőfi Sándor, Rónai György és Szabó Magda műveiből. A verseket Albu Erzsébet, Bubik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kaszás Attila és Tóth Levente előadásában hallhatják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Szöllőhegy télen. Az egész szöllőhegyet látni most, a hegy húsát most látni, mesztelen, mint ájult hölgy mutatja fesztelen telt formáját, a gömbölyűt, csinost. A barna föld emlőjét látni most, emlőt száradva, dombot nesztelen, hol az áttetsző gyöngygereszt terem, melyből szürik a mézizű pirost. Karók serege bús meretten áll, arannyal árnyal a ferde sugár, a puszta handon egy lélek se jár. December, január és február, mikor jön már a tavasz és a nyár? A fosztott tőke álmodozva vár.
Január. Későn kell a nap, teli van még csordultig az ég sűrű sötéttel. Oly feketén teli még szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben.
Ápri Lajos. Tél integet. Hajnalban deret hint az égi kék. Eltüntetek már mókusok, pelék. Befogadott-e régi odvatok, dióimtól szörnyen meghíztatok. Vajon szigorú lesz-e teletek, szeretnék elaludni veletek, csak lelnék barlangot, mely befogad, hogy zsibbadásba öljem gondomat. Sziklás, védő odut, hol alhatom, hol nem tudom, van háború, s atom. Aludnám, míg indul a hózene, éber patakszó felébresztene, a betömött odut kibontanám, kilépnék, és új nap ragyogna rám.
Kosztolányi Dezső, öreg nénike és a macska. Öreg nénikével már többször foglalkoztam. Közöltem, hogy fehérvarrónő, túl van a 70-en, és nagyon szegény. Szegénysége pedig nem függ össze sem a szilárdulással, sem a lanyhulással. Inkább azzal hozható némi összefüggésbe, hogy egész életében dolgozott. Vart mindent, amit egyáltalán varni lehet. Inget és törülközőt, pólyát és zsebkendőt, paplant és szemfödőt. Ha nála vagyok, udvarra néző földes szobácskájában, jelképes ezüstfénnyel tündököl fel a homályban egyetlen kincse, melyet hosszú életében szerzett, a tű. Most gyakran látom őt a kora reggelek havában, a piacon. Félkesztyűt hord, mely kezefejét melegen tartja, viszont ujjait szabadon hagyja, hogy kedvükre fázhassanak. Oda mentem hozzá, mert minden alkalmat megragadok, hogy beszélhessek vele. A bódék körül ácsorgott. Itt vaskampókról nyulak lógnak, megnyúzva, téli bundájukból kivetkőztetve, s véres lila húsuk didereg a fagyos levegőben. Együtt bámészkodtunk. Én arra gondoltam, milyen meghatóak ezek a meztelen testek, a leggyávább állatok, melyek azért mindig természetellenes módon múlnak ki, és hősi halált halnak. Míg az oroszlánok, a legbátrabb állatok többnyire állatkerti magányokban pusztulnak el, orvosi felügyelet alatt, végelgyengülésben. Nyulat vesz? Kérdezem tőle. Dehogy, mondja gyorsan és szégyenkezve, s meghökken attól a gondolattól, hogy ő talán nyulat is vehet. Csak a fejet akarom hazavinni, meg a belet. Magának. Nem, a macskának. Öreg nénikének van egy kendermagos cicája, mely nagyon hasonlít hozzá. Az is igénytelen, sovány, mint ő. Soha se jut eszébe például, hogy egy milliárdos macskája is lehetne, s türelmesen viseli sorsát. Néha kitátja vérszegény száját, de hang nem jön ki belőle. Nem nyávog. Csak a gazdagok macskái nyávognak. Jócskán kapunk mindent. Két nyúlfejet, sok nyúlbelet. Ha kiteregetnénk az utcára, legalább kilométer hosszú lenne. Ballagunk a zsákmánnyal a budai viskó felé. Az a baj, kérem, sopánkodik az öreg nénike, hogy nincs egér. Ősszel összefogdosta mind. Most nem talál semmit. Rábólintok, és elismerem, hogy a helyzet nehéz. Kellemetlen, hogyha egerek vannak, de az is kellemetlen, hogyha nincsenek egerek. Semmi sincs rendben a földön. De ha nem akad egér, akkor minek a macska? Az nagyon jó, szól az öreg nénike. Különösen télen nagyon jó. Hálás, emlékező mosoly tetszik fel pergament arcán, amint beszél. Tetszik tudni, este odabújik a paplanom alá, és melegíti a lábam. Olyan jól melegíti. Így alszunk el mindig. Én meg a macska. A macska tehát az öreg nénike kályhája, mely kellő fűtőanyagot kíván, hogy aztán a kalóriákat átadhassa fázó lábainak, az egyetlen meleget, melyet még kap ezen a világon. Emberek, vigyázzatok, hogy ki ne aludjék a szegények kályhája.
Zene. puszta télen. Hely, mostan pusztán igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ott kinn a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztorlegény kesergő sípjával, s a dalos madarak mind elnémultanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövid látó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyó és a csőszház, csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi, megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem üres-e a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák. Senki sem fordítja feléjük a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alantnyarga szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, a harmadik velük birkózni szemköztő. Alkonyat felé, ha fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjj szállásra prüsszögve visz a ló. Háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről, visszanéz még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
Rónai György, Verebek. 18-20 fokos hideg volt ide fönn a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet sem láttam. S mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban. Csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. No, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, s gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet. De akkor már új és új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna. Majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét, kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, olyan puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tárra, kikapott belőle egy rizszemet, s esze-vesze tiramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkon peremére, s onnét orvult gyanakodva, félve a tálig. S egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát, és most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50 vagy 100, a rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat, surrog, burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Neki látnak, nyelik szaporán a rizszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr, 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel. S mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréblakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet -10, 20, 30. A telet majd csak kibírjuk, verebek. Verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet.
Áprili Lajos, Rabló. Fehér virág a fákon, zúzmara, s gyermekkorom azurkék madara a fehérségből sűrűn látogat, viszi a száradt szilvarancsokat. Nesztelenül száll, alattomosan, s ha csend, visszavitorláz okosan. Most szajkal nincsen is vitám, hadd tisztogassa alvó kerti fám, de ősszel volt, mert vitte a diócs fumigált minden kérőszót, szidót. Azután lopni kezdte gesztenyém, s hiába érveltem, ho-ho, enyém! Ha nappal űztem, hajnalban rabolt, s minden nap mohóbb étvágya volt. Ez mégis sok, gondoltam. Meglesem este felé, mikor a nap hanyatló. Jött, meglapult, és én erélyesen így feddettem meg. Te gyönyörű rabló!
Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy, téli éjszakában. Régi emlék. Csörgőr szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy, téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a számom az éjben.
Mezei Katalin felperzselte a kertet a fagy. Felperzselte a kertet a fagy. Megfeketettek a körte rózsák, megbarnultak a bablevelek, deresek a káposztatorzsák. Tudtam, mikor reggel a varjak szárnyukat feketén szétnyitották, s károgva ültek a háztetőre, mintha itt ők lennének a gazdák. Tudtam, ha megjönnek a varjak, hideg szeleket indít a röptük, vége az enyhe őszi időnek, tollászkodik a tél fölöttünk.
Áprili Lajos. Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szél kavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt. Gubbaszkodó vadmacska les reád? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ, a völgy perem? Az élen túl új köt tenger terem. S miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. Nem egy ember vallatja, millió. A diadallal áttörő napot, melyet homállyal elzsibbaszthatott. Egy tavaszodó, szebb világ hitét, az ember üdvöt, vörös martiét. Vagy kataklizmát? Véres karnevált? Az ember poklát? Háborút? Halált?
Szabó Magda, január. A tó beállt, a tó türelmes, Bólint, ha a tél szól neki. Ám a patak nem engedelmes, az fut, ha a fagy kergeti. S mikor fehér inát harapják a jégfogai, felkiált. Visszarengik ringó haragját az aranyszemű vadlibák. A hegy alját levágta a köt fodros szélű kése. Csak a csúcs beszédes vonala, a várfalai látszanak, a párat tartja tenyerén. A semmin ül a csúcs, a rom, egy fellek kusza szövetén, laza pára boltozaton. Minden fehér, csak hogy törékeny, kemény fehér ez, nem puha. Karját lóbálja a fenyéren egy állig üveg körtefa. A fia is egy csepp bokor, szénjátszó, szűk üvegzekében, ott cseng, nevetgél, ott guggol, és térdét öleli a szélben.
Irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Csanád Béla, Mezei Katalin, Petőfi Sándor, Rónai György és Szabó Magda műveiből. A verseket Albu Erzsébet, Bubik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kasszás Attila és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomasvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Műsorunkat január 16-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének első részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Parkolási problémák. Hatóságilag elszállították a kerekes bevásárló kocsimat, kiáltott fel hevesen Paddington, s nézte a helyet, ahol a kocsit hagyta, mielőtt bement volna a Portobello piac árleszállításos zöldségeséhez. Sok éve élt már Londonban Paddington, de ilyesmi nem történt vele soha, és tényleg alig hitt a szemének. Nézte a hűlt helyet, de csak az agya forrósodott fel, a kis kerekes kocsi nem tért vissza. Ez már tényleg sok, jegyezte meg valaki a boltos segédei közül. Ismerte Paddingtont, sőt, ha tehette, mindig ő szolgálta ki. Egy kis medve úriember nem hagyhatja ott 5 percre a bevásárlókocsiját fényes nappal, itt, London városában már elviszik. És hozzátette, ha most nem közeleg a világ vége, hát mikor? Vége az adok-kapok viszonynak, mondta a másik árus. Itt már csak az elviszem pont a szempont. A végén még minket is elvisznek, ha nem figyelünk oda, tódította az első árus. Ránk is ki kell írni, hogy 5 perc múlva itt vagyok, ha csak a mosdóba kimegyünk. 5 perc? Ezek már 5 másodperc, lélegzetnyi szünetet se hagynak senkinek, viszik? Toldotta meg a főnök. Paddington a piac kedvence volt. Hát hamar összegyűlt körülötte egy kis rokon szembező csődület, mondhatni csapat. Bár tudták róla, hogy mindenre harcosan alkuszik, inkább csak szeretettel mosolyogtak rajta, örültek, ha látták. Sokan úgy vélték, megtiszteltetés számukra, ha náluk vásárol, mintha a királyi családból érkezne valaki ide a Portobello útra. A szállító autó vezetője azt mondta, zavarja a parkolást, közölt egy szemfüles hölgy. El akartak vinni egy kocsit, és ez Paddington kis járgánya miatt nem sikerült volna. De a járgányomban van minden sütim, háborgott Paddington. Ez nem járja. Volt, ez a helyes szó, mondta a hölgy, mert fogadni mernék, egy mellékutcában megálltak, aztán befolták mind a finomságokat. Ilyen munkában biztos megéheznek ezek a farkasok. Nem tudom, Mr. Gruber mit szól majd a dologhoz, folytatta mérgesen, de tanástalanul Paddington. Az ozsonnánk lett volna. Ezt a szót ozsonna igen szívesen használta 10 órai és villás reggeli, meg egyáltalán nassolás helyett. Nézze a jobbik oldalát, kedves medve uram, vigasztalta a hölgy. Szerencsé, hogy legalább a bőröngye magával maradt, meg aztán, ha például kerékbilincset kapott volna a kocsia, 80 fontja bánná. És fél napja rámenne, mire leszednék, fontoskodott egy úr. Hanem Paddington képe mind jobban megnyúlt. A sok bölcsességgel ő itt semmire sem megy, ezt jól tudta. Azzal együtt 80 font, sápítozott. Mikor csak Mrs. Bird ásványvizért ugrottam be? A piacon 10 fontért vásárolhat egy vadonatúj kerekes szatyrot vagy kosarat, mondta az egyik boltos. És ahogy kegyed alkudni tud, kevesebbért is, nevetett egy másik. Jó, de összesen csak 10 pennim van, buslakodott Paddington. Meg hát nem is akarok újat, na. Mr. Browntól ezt én nem sokkal az ideérkezésem után kaptam, emlékek fűződnek hozzá. Hát persze, világos, értett egyet a panaszkodó Paddingtonnal a sokaságból megint valaki. Mindenből a régi az igazi, manapság. Mit kap az ember manapság? Hol a sok jó, régi minőség? Mindegy, csak műanyag, tette hozzá megint más valaki. 5 perc, és szétmegy. Ha engem kérdeznek, kár, hogy nem raktak rá kerékbilincset, mondta egy hölgy, akinek vaskereskedése volt. Az én szídlegédem 1000 mester, ugyám? A szíd magának 5 perc alatt leszedné azt a bilincset. Kár, hogy nem volt itt, mikor vitték, szólt hozzá egy újabb boltos. Odafeküdt volna a szállító járgányuk elint tiltakozni. Ilyen protestálás, és már kint van a helyi újság szerkesztője, sőt, talán a tévé is. Én nem szeretem a portestálást, semmit nem szeretek, ami poros, duzzogott Paddington. Lefeküdni az út porába, medve ilyet nem tesz. Igaza van, medve uram, hangzott egy vélemény. De a tiltakozókat felkapják, arrébb teszik már, ha be nem viszik. Paddington azért eltöprengett. Alahogy, ha nem is portestel, de tiltakozhattam volna, mondta. Mások is hümmögtek. Igen, és minimum a helyi tévében lett volna egy riport, viszont láthatta volna magát, helyeselt egy úr. De én a kocsimat szeretném viszont látni, mondta igen érthetően Paddington. Még mártír is lehetett volna magából, fejtette ki valaki. Pár év múlva ilyesmért szobrot is emelnének magának itt, és akkor eleven nem lenne parkolás. Magának, Paddington úr, mondta az egyik zöldséges, egy jó ügyvédre volna szüksége. amilyen a Sir Bernard Crumble itt lakik feljebb az utcában. Szakmájába is vág minden ilyen nyilvános izé. A népek ügyvédje volt a tévében, de tényleg mindenféle népségé. A zöldséges megijedt, hát ha Paddington ezt sértésnek veszi. Medvéket pláne boldogan védene. Megtiszteltetés lenne az neki. Feljebb, ebben az utcában, pont ebben? Kérdezte Paddington. Ugyan, én nem ajánlom magának, medve uram. Ez egy népnyúzó. Vagyonokat kér már csak azért, ha az inas ajtót nyit valakinek. A gatyáját ráfizethetné. A gatyámat? De nekem... Paddington jobbnak látta, ha öltözködési kérdésekbe nem megy bele. Én, ha magának lennék, a rendőrségre mennék először, ők biztos tehetnek valamit. Kinyomozzák a teherautót. Tanácsot mindenképp ingyen kap tőlük, mondta az iménti zöldséges, és ejtette az ügyvédet. Bármit is tesz, vagy mond, tanácsolta egy úr, azt fixre nem mondja nekik, hogy a kocsiját elvontatták. Mert hát, ha nem is hatósági jellegű a dolog, azt jelentse csak, hogy a kocsija eltűnt. És a nagy palack ásványvízre sandított, melyet Paddington eléggé tanácstalanul szorongatott a hóna alatt. Menjen nyugodtan a rendőrőrsre, fejezte be a javaslatát a férfi, addig én vigyázok erre. Paddington ezt megköszönte, aztán integetve elindult a rendőrőrs felé.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének első részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Így ebben a szép időszakban végig gondolhatjuk azt is, hogy mennyire vagyok teher a környezetemnek, vagy mennyire könnyítek a környezetemben lévők terhein. Mert mi könnyen úgy gondoljuk, hogy mások bizony nagyon terhesek tudnak lenni az életünkben, de arra ritkábban gondol valaki, hogy vajon én milyen teher vagyok a másiknak. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a terhet, amit érakok a vállukra, csak a gyengeségeimmel, a mérgezett kedélyemmel, a panaszkodásaimmal, a szeretetlenségemmel együtt elfogadnak és szeretnek. Ez is Isten külön kegyelme. Ezek a barátok, a családtagok, akik úgy szeretnek minket, ahogy vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nehéz testvérek számukra. Mit hagyok az emberek szívében, amikor elmegyek? Mi marad utánam? A temetésemen majd hallgatnak az emberek, vagy pedig mind mondják, hogy mekkora szeretet volt, és milyen sok jót tett ez az ember. Mert azt tapasztalom, vagy azt tapasztaltam már gyerekkoromban is a temetéseken, hogy akik tényleg nagyon, nagyon szép és jó életet éltek, és sok jót tettek, azokról mindenki mondta, hogy milyen jó. És ha valaki olyan halt meg, aki ugye nem így cselekedett, hogy nem ilyen volt az élete, ott bölcsen hallgattak a falusiak. Nem szóltak semmit. Mit hagyok az emberek szívében? Mit írok az emberek szívébe? Könnyítek az emberek életén, vagy terhelem őket? Végítéleten, parúziakor minden a napfényre kerül. A nagy leleplezés ideje. Mindenki látni fogja az én szavaimat, gondolataimat, tetteimet, és egymásét is. És van, aki szégyenkezik, van, aki pedig örvendezik. Gondoljunk a halálunkra, gondoljunk a végítéletre, bátran merjünk Jézus eljöveteleire gondolni. És hogyha ebben a bűnbánatban élünk, akkor nagyon nehezen követünk el bűnt. Mert tudjuk, hogy minden nap fényre kerül, amit nem gyóntunk meg. Amit meggyóntunk, azt az Isten a háta mögé dobja, és elfelejti. A nagy döntések ideje ez a időszak. Döntetni kell arról is, hogy meg akarok bocsájtani az embereknek, akik bántottak engem, vagy nem akarok megbocsájtani. Kiengesztelődés, megbocsájtás feltétlen szükséges. Az Atyának egy feltétele van, hogy nekünk megbocsásson, ha mi is megbocsájtunk mindenkinek. Mindenkinek. Keresztényként nem élhetünk úgy, hogy valakivel is haragban vagyunk, vagy csak akár nincs rendben a kapcsolatunk. És nem elég, hogy csak elviseljük egymást, te ott vagy én itt, hanem szeretettel kell lennünk egymás felé. Ez az ellenség szeretet. És mindent meg kell tenni azért, hogy köztünk szeretet legyen. Mert Isten a szeretet. Ha nincs szeretet két ember között, akkor nincs ott az Isten. Akkor a gyűlölet van, a szeretetlenség, a hidegség, a tél, a fagy, és milyen nehéz úgy élni, hogyha akár egy emberrel is nincs rendben a kapcsolatom. Hadd meséljem el azt a nagyon nagy kegyelmet, amit a napokban kaptam, és érdekes módon nem karácsonyra kaptam, hanem előtte, pedig ugye, mint egy gyermek én is várom Istentől az ajándékot karácsonykor, és minden karácsonykor óriási ajándékokkal lep meg engem a Jóisten, óriási kegyelmekkel, és ebben az adventi, a mostani adventi időszakban én az alázatosságot és a szeretetet kértem az Úrtól, hogy növelje bennem. De én könyörögtem a szentekhez, hogy segítsenek nekem, szinte a nyakukra jártam, hogy azt az alázatot, amit ti is megkaptatok, kérlek szépen, kérjétek nekem az Úrtól azt a szeretetet. Aztán a szűzanya nyakára jártam. Szűzanyám, kérlek szépen, könyörgöm, kérd a fiattól, hogy én növekedhessek ezekben az erényekben, mert megtapasztalom a gőgömet is, ami sokszor az eget veri, meg a szeretetlenségemet is, amiben pedig megfagynak az emberek körülöttem. És hát kértem folyamatosan, imádkoztam, és tudom, hogy amit hittel kérünk az Úrtól, azt előbb-utóbb megadja. Nem emlékszem olyan kegyelemre, amit ilyen nagyon határozottan és nagyon kitartóan, álhatatosan kértem, hogy ne adta volna meg nekem az Úr. Én úgy érzem magam sokszor, mint egy elkényeztetett gyermek, akinek mindent megad az apja. Tényleg nem emlékszem olyanra, amit kértem, és nem kaptam volna meg. János evangéliumában olvassuk, vagy mondja Jézus, hogy még semmit sem kértetek a nevemben az Atyától. Kérjetek és kaptok, hogy az örömötök teljes legyen. Hát én kérek, és tudom, hogy meg fogom kapni, ezzel a tudattal kértem, és tudtam azt is, hogy milyen öröm lesz majd. Öröm származik ebből, és én karácsonyra időzítettem ezt a kegyelmet, hogy majd megajándékoz engem az Úr. De nem, mert advent harmadik vasárnapja előtt megkaptam. Majd azt is elmondom, hogy miért akkor kaptam, legalábbis én így gondolom, mert a Jóisten néha beleenged nézni a füzetébe. Tehát advent harmadik vasárnapja előtt telefonon fölhívott egy ismerősöm este felé, és rengeteg teendőm volt készülni lelki gyakorlatra, imádságok. Biztos ismerik a kedves hallgatók ezt, hogy úgy karácsony előtt nagyon összesűrűsödnek a dolgok, és minden akkor történik. És tudtam, hogy ha most fölveszem a telefont, akkor az egy hosszú beszélgetés lesz. Fölvettem, beszélgettünk, és néhány perc után, akivel beszélgettem, mondta, hogy hát akkor most tegyük le. És én elcsodálkoztam, hogy ezt ő nem szokta mondani, ő hosszabban szokott beszélgetni, nem zavaró, meg nem nehéz testvérő, de úgy szereti elmondani a dolgokat. És megkérdeztem, hogy de hát miért akarod letenni? Azt mondja, azért, mert úgy érzem, hogy nincs szeretet a szavaidban. És nekem akkor egy nagyot dobbant a szívem, és rájöttem arra, hogy a Jóisten szól most általa hozzám. Hogy én nem ráfigyeltem, hanem a feladataimra, amiket el kellett volna végeznem, és hidegen szóltam. És lehet, hogy benne volt a szavaimban, vagy a hangsúlyban, hogy mikor tesszük már le. Persze az ember ezt próbálja leplezni, meg próbálja színjátékot játszani, de a szeretetlenséget nem lehet eltitkolni, mert a szeretetre olyan antennái vannak a másiknak, olyan érzékeny antenna, amit nem tudunk kijátszani. És én nagyon elszégyeltem ott magam, és a papírforma szerint az lett volna a reakcióm, hogy mentegetőzök. Hogy de nem is, meg nem úgy gondoltam, meg csak sok a dolgom, meg, és jött az alázat, a kegyelem, nem mentegetőztem, hanem azt mondtam, hogy igazad van. És bocsáss meg. Szeretetlenül beszéltem, és azt akartam, hogy tegyük le. És ez nagyon nagy szeretetlenség, mert ilyenkor azt mondom a másiknak, hogy most ne legyél itt a környezetemben. Most tegyük le, hagyjuk, mert nem veled akarok lenni, nem veled akarok beszélni. Más dolgom van. És persze lehet is más dolgom, meg azt ezért is bölcsességgel kell azért kezelni, de sokkal egyenesebb és nyíltabb lett volna, ha azt mondom, hogy ne haragudj, most sok dolgom van, és nem tudok beszélni, majd beszéljünk legközelebb. Ez frappáns lett volna, nem szeretetlen, egyenes, nyílt, nem farizósi, nem színjáték, de nem így tettem, hanem szeretetlenül beszélgettem. Lehet azt mondani, hogy most ne beszéljünk. Pió atya mondja, hogy van, akiknek ráül az ördög a nyelvére. Ilyen is van, hogy a kötelességünkben próbál a sátán így megakadályozni, hogy valaki elveszi az időnket. De mindent lehet helyesen kezelni és szeretettel. És akkor abban a pillanatban, hogy én megalázkodtam, megkaptam a szeretetet is. És olyan szeretettel tudtam elbúcsúzni tőle, ő is megértette. És olyan szeretettel tudtam utána a szolgálatomat végezni, sokkal nagyobb szeretettel prédikáltam, mutattam be a szentmisét, fordultam az Isten felé, az emberek felé, megkaptam a kegyelmet. És az a helyzet az ilyen tapasztalatokkal, az ilyen interakciókkal, az ilyen emberi kapcsolatokon keresztül tapasztalt helyzetekkel, hogy amit az emberekkel csinálunk, általában ugyanazt csináljuk az Isten felé is. Tehát, ha én nem értem rá most, és a feladataim rabja voltam, nem voltam szabad a szeretetre ennél az illetőnél, ugyanígy rabja maradok a feladataimnak, és nem vagyok szabad az Isten szeretetre sem. Általában együtt jár az emberek felé mutatott szeretetem az Isten felé mutatott szeretettel. Nagyon-nagyon megköszönöm a Jóistennek, hogy ezt a kegyelmet megadta, és azt is elmondom, hogy miért gondolom, hogy nem karácsonyra időzítette az Úr, hanem advent harmadik vasárnapja előtt, mert az Úr tudta, hogy jön a Duna Televízió, és Tarna Leleszről közvetíti a advent harmadik vasárnapjai szentmisét. És azt is tudta az Úr, mert ismer engem, hogy én ezt meg fogom osztani majd országvilággal a Duna Televízión keresztül. És így is tettem, és tudom, hogy nagyon sok embernek így segítettem abban, hogy ő is megkaphassa azt a kegyelmet, amit én megkaptam ezzel a telefonbeszélgetéssel. Ez által a telefonbeszélgetés által. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Az ő gondolata és az ember gondolata ég és föld nagyon messze van, de mégis találkozik a keresztben. Találkozik az alázatban, a szenvedésben, a bűnbánatban, és összeölelkezik Isten ember, ember-ember, és a mennyben az angyalok örvendeznek. Egy jó atyának jó fia született meg karácsonykor itt a földön, Betlehemben, egy jászolban, egy istálóban. Boruljunk le a jászol elé, bűnbánó szívvel, nagy-nagy szeretettel. És kérjük, mint Pió atya is kérte, hogy Uram, elfogyott a szeretetem, kevés a szeretetem, te adj nekem szeretetet. Azért születtél, azért testesültél meg. Ez is a megtestesülés nagy titka, misztériuma. Új életet akarsz nekem adni a szeretet által, a te kegyelmed által. Te magad akarsz hozzám jönni. Te magad akarsz megszületni bennem újra és újra, míg nem egyszer majd én is megszülethetek a mennyi örök dicsőségbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megbocsájtásról és kiengesztelődésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!